Horváth Patrícia színházrendezővel folytatjuk a beszélgetést, aki csak most kapcsolódik be, egy nagyon gyors talpalóval menjünk vissza annyit, hogy az Élettörténet című pályázatról beszélgetünk, ami visszavezethető 1932-re, amikor az első pályázati kiírás volt, mert az első világháború kitörésekor ezek a pályázat, vagy második, bocsánat, a második világháború kitörésekor ezek a pályázatok már nem tudtak megszületni, megjelenni, és az akkor megmentett pályaművek, azok ma újra olvashatók, illetve hát ezeket most dolgozzák föl. És akkor ennek egy folytatása 2025, ugrunk vissza 2025-re, és akkor ez az Élettörténet, ennek a folytatása. Engem az érdekel, hogy ez Magyarországon van most ez a pályázat, de hogy ezt más országok nem vették át?
Nem, de majd át fogják, gondolom. Én vagyok a csapat nagy álmodója, akinek állandóan giganagy elképzelései és tervei vannak, de viccet félretéveszve ez egy pilot projekt, amit mi itt elindítottunk, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon reménykedünk abban, hogy a nem is annyira távoli jövőben ez ugyanígy meg tud történni más országokban is, akár Európai Uniós szinten, akár világméretekben, tehát, hogy kiakadályozhatná meg azt, hogy mondjuk paraguayi gyerekek írjanak az életükről, az ő nyelvükön, és azt az ő országuknak a zsűrie elbírálja, és akkor ezek a sok-sok mai, a világot ma betöltő 16-22 évesek szavai valahol összekapcsolódjanak, mire való a világháról, hanem erre. Tehát, hogy én egy nagy álmodó vagyok, és én azt gondolom, hogy ennek csak most el kell valahol indulnia, és ez most itt indul Magyarországon, de pontosan ugyanígy duplikálódhat mindenfelé. Mi magunk se egyszeri alkalomnak gondoljuk, tehát természetesen ezt szeretnénk továbbvinni, és a partnereink ebben, a Goethe Intézet, az Eszterházi Magyarország Alapítvány, az Erzsébet Városi Zsidó Örökségért Alapítvány, és hát ugye a Népszava, mint kiíró. Mi mind azon vagyunk, hogy ez megvalósuljon.
Nagyon szeretnék a jelenről beszélni, okay. De még mielőtt eljutunk oda, hogy most milyen történetek születnek, olvastál-e már, mert a pályázat kiírás az nem most történt meg, hanem
hát
mikor?
Egy hete.
Tehát, hogy azóta érkeztek-e be pályaművek? Nem még, jó? Akkor majd az, hogy miket vársz. Okay. Mik a szempontok? Tehát, hogy egyáltalán majd hozzuk képbe azokat, akik most ezt hallgatják, és szeretnének ilyen pályaművel jelentkezni. Akkor nekik mi a teendőjük, erről is szó lesz, de még menjünk vissza nagyon picit oda, hogy ezek a művek, amikről beszéltünk, hogyan menekültek meg.
Ja, igen, mert ez egy
izgalmas történet.
Ez egy izgalmas történet. Én
is
azt nem értem, hogy ezt még senki nem vitte filmre, szóval, hogy annyira izgalmas a történet. Tehát 39. szeptember 1-én vagyunk, amikor is nem hirdetődik ki a pályázatnak az eredménye. Ez a harmadik pályázat volt az, amire állítólag a legeslegtöbb pályamű érkezett a világon mindenhonnan, de már ott voltak a 32-es és a 36-os anyagok is. Ezek mind ennek a hívó intézetnek a könyvtárában.
Lehet tudni, hogy számszerűen mennyi?
Azt, hogy mennyi volt, azt nem. Azt lehet tudni, hogy most ma nagyjából 600 van meg. Ennek nagyjából így a fele New Yorkban és a fele Vilniusban, a két nagy könyvtárban van. Szóval az, hogy ez mind ott benn volt a hívónak a könyvtárában, de hogy Vilniuszt úgy is emlegették régen, mint Kelet-Jeruzsáleme, vagy Észak-Jeruzsáleme, bocsánat, hülyeségeket beszélek, tehát Észak-Jeruzsáleme, rengetegen éltek ott, tehát volt ott zsidó múzeum, voltak nagy könyvtárak, nagyon nagy kultúrkincs halmozódott föl ott is, mindenhol máshol is. És amikor a németek elfoglalják Vilniuszt, akkor azt mondják, hogy erre a sok minden, tehát ők tudták, hogy azért ott vannak ilyen anyagok, azt mondták, hogy ebből nekünk egy részére szükségünk lesz, ugye a legérdekesebb, legizgalmasabb anyagokat mi szeretnénk elszállítani Németországba egy zsidó kérdés kutatóintézetébe, amit majd jönnek és vizsgálnak emberek, miután mi kiirtottuk a zsidó fajt, mert hogy ez volt, de mi ezeket nem tudjuk elolvasni. És nem tudjuk, mi az, amit el kell vinnünk, mi az, amit el kell égetnünk. És akkor azt mondták, hogy hát a gettó tel is tele van tudósokkal, irodalmárokkal, költőkkel, írókkal, nosza, jöjjenek ki, legyen egy ilyen csoport, aki minden nap kijön a gettóból, így nevezték el őket papírbrigádnak. Ez 31 néhány ember volt, akik olvastak héberül, jiddisül, lengyelül, tehát minden nyelven, ami íródhatott ott, amin lehettek dokumentumok. Ők minden nap kimentek a gettóból, egész napot dolgoztak, és válogatták az anyagokat, és aztán az lett volna fel, és minden este visszamentek a gettóba, igen ám, de hogy ők úgy döntöttek, hogy életük kockáztatásával, mert végül is egyébként mi veszteni valójuk van ezen a ponton, ők amit csak lehet meg fognak menteni. Ebben egyébként nagyon sokan segítették őket, mert ebbe a rendszerbe tudni véljük, hogy bekapcsolódott nagyon sok nem zsidó, lengyel ember is, meg litvánok is. Mm-hmm. És lényeg az, hogy valamilyen módon, egyébként a Yad Vashemnek a honlapján egy nagyon nagy interjú, egy ilyen műsor, egy ilyen rádióműsorban a Papírbrigádról, minden módon elkezdték kicsempészni az igazi értékeket. Tehát nem átadták a németeknek, hanem betették a cipőjükbe, az ingük alá. Szoktam mondani, hogy ha olvastam arról, hogy volt valaki, aki egy tóra tekercset magára tekert és ráöltözött, de hát minden nap ott volt a lehetőség, hogy átkutatják őket, amikor kimennek. És nagyon-nagyon sok mindent. Köztük a gyerekeknek az életrajzait is ki tudták menekíteni, vagy legalábbis a túlnyomó részét. Egy nagyon-nagyon szép kis részlet, ami így 2017-ben derült ki a teljes sztori, hogy volt egy kislány, akit Beppa Epsteinnek hívtak, aki minden szabályt felrugott, a saját nevén írt, elküldte a fényképét, és nem volt 16, csak 11 éves, mikor írt az 1932-es pályázatra. A 39-es pályázatkor ő már egy nagyobb leányzó volt, és jelentkezett önként a Papírbrigádba. Ezt később a fia mesélte el, mert
és hogy a Papírbrigádba úgy jelentkezett, hogy ő már
leadta az életrajzát a 32-es első körre. Értem. Nem tudjuk, hogy megtalálta a sajátját.
De hol
ben volt? A gettóban.
Gettóban
volt a családjával együtt. Nem tudjuk, hogy leadta, hogy a saját pályázatát vitte, ugye ezt a sztori nincs meg, de hogy Beppa Epstein minden nap kockáztatta szintén az életét, hogy átvigye a dokumentumokat a gettóba, és ott aztán elrejtsék, ilyen fémdobozokba elásták, meg minden. Beppa egyedüliként a családjából kiszökött a gettóból, és csatlakozott az orosz kommunista ellenállókhoz az erdőkben. Ő volt az egyetlen egy, aki túlélte a családjából. Ahol akkor azt ott, mi ugye tudjuk, hogy a Vilniuszi gettó az nem érte meg a felszabadulást, tehát volt egy pont, amikor teljesen ledózerolták, és aztán Beppa elment New Yorkba, tehát disszidált a felszabadulás után, és leélte életét. És amikor 2017-ben előkerültek ezek a dokumentumok, majd rögtön azt is elmesélem, hogy hogyan, mert az is egy érdekes kör, akkor a Beppa Epstein dolgozatát, mert hogy abban volt egyedül fotó, kitették a New York Times címlapára, és akkor másnap csöngött a telefon a szerkesztőségbe, és egy férfi telefonált, hogy az ott az én anyukám. És így záródott le a kör, tehát, hogy voltak benne ilyen szépségek, hogy a család mindig ősszel ünnepelte Beppa Epstein születésnapját, de amikor már nagyon-nagyon idős volt halál előtt, azt mondta, hogy ő nyáron született, és a család ebből a dolgozatból tudta meg, hogy Beppa Epstein valóban nyáron született. Mert akkor még ő azt is beleírta a dolgozatba. Szóval egyébként ez egy csodálatos történet, de a folytatása se rossz.
Várjál csak, mikor halt meg Beppa Epstein?
Hát 2000-es években, ezt most nem tudom fejből.
Igen, most
tehát, hogy
közben.
Unokái lettek, szerintem talán dédunokái is, meg hogy ő abszolút egy szabad emberként él tovább Amerikában. De ugye ott vannak, ott tartottunk a sztoriban, hogy elásták ezeket a dokumentumokat Vilnius szerte. Alig maradt ember, aki tudta, hogy ezek hol vannak elásva, de mégis az a kevés túlélő, aki maradt, azok visszajöttek a felszabadulás után, és elkezdték előszedni az anyagokat, mondván, hogy akkor újra megnyit majd a Zsidó Múzeum, visszakerülnek a polcra, a helyükre a dolgok. Igen ám, csak hogy ugye Vilnius és Litvánia a szovjet blokkhoz lett csatolva, és hát Sztálin nem igazán örült annak, hogy a Palesztina, ugye Izrael kérdésében a zsidók, úgymond, így többes számba a szövetségesek oldalt, tehát hogy az amerikai oldalt fogták, választották, bármis. És lényeg az, hogy Sztálin egy ugyanolyan antiszemita történetet indított el, és ugyanúgy bezáratta a Zsidó Múzeumot, és ugyanúgy a megsemmisülés fenyegette ezeket az anyagokat, és akkor előlépett egy litván könyvtáros, akinek semmi kötözése nem volt egyébként a zsidókhoz, csak könyvtáros volt, és tudta, hogy mi az, ami érték, és elkezdte a saját könyvtárába összegyűjteni a megmaradt anyagokat. Ennek híre ment Vilnius szerte, és egy idő után már a küszöbére tettek le dobozokat kezek, és lényeg az, hogy az előkerült, majd megint elveszni látszó dokumentumok egyszer csak elkezdtek besétálni Antanas Ulpis könyvtárába, amit egyébként egy kolostorban rendeztek be. Tehát ez a könyvtár, amit bookstore-nak mondják, a vilniusziak hívtak, az egy egykori templomban és kolostorban volt. Mert hogy hát ezt a vallást se tartották annyira, hogy felújítsák a templomát, hanem benne volt egy könyvtár, és akkor Antanas Ulpis ott rejtegette hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ezeket az anyagokat, míg nem már minden zsidó munkatársa egyébként diszidált, tehát hogy ember nem volt, aki ezeket olvassa, feldolgozza, és el voltak rejtve mindenfelé. És amikor összevonták a rendszerváltás után a litvány könyvtárakat, akkor az egész anyagot a könyvtárból bezsuppolták a nagy nemzeti könyvtárba, és ha azt gondolnád, hogy itt ebben a pillanatban mindenki felkiáltott, hogy milyen csodálatos kincsek kerültek a birtokunkba, itt még mindig nem, és senki, hanem ládákba betették valami terem mélyére, és akkor volt egy csodálatos hölgy, egy tényleg tündéri hölgy, akit Larissa Lempertienének hívnak, aki egy nagyon kedves hölgy, interjúztam vele, többször beszélgettünk, mikor ezt elindítottuk, és Larissa volt az a rendkívül kitartó ember, aki tudni vélte, hogy valahol vannak anyagok, de nem tudta hol, és állandóan ment, és kérdezte, akkor már ott dolgozott a könyvtárban. Lényeg az, hogy nagyon hosszú idő alatt kijárta, hogy legyen egy ilyen zsidó kutatóintézet, aminek ő lett a vezetője, és amikor ismét feltette azt a kérdést, amit milliószor feltett, és amire az volt a válasz, hogy nem, nincsen, akkor azt mondták, hogy hát figyelj, ott hátul a teremben vannak ilyen ládák. És azt mondja, hogy az egy csoda, az egy reveláció volt, és ez volt az, ami akkor 2017-ben szétment a világsajtóból, hogy csodálatos kincsekre leltek. Na itt a világsajtó egy picit egyszerűsített, meg közölték, hogy a templom orgona sípjaiban.
Jó, hát ez jobban hangzott.
Ez iszonyúan jól hangzik, én is ráharaptam, de aztán kiderítettem, hogy nem pont így volt, de szerintem a sztori így is nagyon szép.
Nem baj, most elég felfeled a valóságot.
Jó, tehát
valószínűleg én vélem azt gondolni, vagy sejteni, hogy nincs minden meg. Tehát, hogy még most is lehetnek itt-ott ezek a megmentett pályázati művek, ezek még lehet, hogy a világban több helyen is vannak. Szóval, hogy ugye mondtad is, hogy nem lett meg az összes már akkor sem, amikor...
feltehetőleg nem.
Tehát, hogy ezek valószínűleg még valahol szúnyadnak.
Mint ahogyan még bármi. Igen.
Menjünk egy nagyon rövid szünetre, és zárjuk le ezzel a pályázatnak az előtörténetét, igen, és akkor az utolsó néhány percre szerintem akkor beszéljük meg azt, hogy mi az, ami most elvárt, mi az, amit ti szeretnétek, hogyan juttok el a pályázókhoz, és ilyen, legyen egyelőre ennyi elég, aztán mi marad, az marad. De akkor jöjjünk vissza két perc múlva.